Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 151. dicséretet énekeljük, Uram Isten, siess minket megsegíteni.
Krisztus Jézusért, mi Urunkért, és megváltónkért.
Foglaljuk el helyünket. A mai istentiszteleten a gyermekekkel feleségem foglalkozik, úgyhogy kérjük szépen a gyermekeket, hogy vele menjenek a foglalkozásra. Most készüljünk a keresztelésre, a 329. dicséret második versét énekelve. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassuk meg, hogyan bízta a tanítványaira Jézus Krisztus a keresztelést. Máté evangéliuma utolsó verseit olvasom, az apostolok kiküldése. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Kedves testvérek, ebben a templomban egy kicsit korábbról hangzik a szereztetés íge, tehát, hogy Jézus Krisztus hogyan bízta meg a tanítványokat a kereszteléssel. Az egész szakaszt fölolvasom, mert előtte van egy olyan mondat, hogy amikor meglátták a feltámadott Jézus Krisztust, a tanítványok leborultak előtte, bár kétségek fogták el a szívüket. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy egyrészt ez a dolog azt jelenti, hogy a tanítványok csodát láttak. A feltámadott Jézus Krisztus volt ott előttük, és a szívükben kétségek voltak. Tehát egyértelmű, hogy nem csodákat kell látnunk ahhoz, hogy megszűnjenek a kétségeink. Viszont egy másik fontos mondani valója is van ennek a mozzanatnak. Az a fontos mondani valója, hogy őszintén kell az Úr elé járnulnunk. Ő lát mindent. Látja a kétségeinket is, tehát mutathatunk nagyon szép dolgokat, harsoghat az ének, és minden rendben, mosoly az arcokon, de ő azért látja, ami belül van, és az fontos neki. Ha kétségek vannak, akkor a kétségekkel menjünk oda elébe. Nem arra kíváncsi, hogy milyen ünneplőbe öltöztünk, bár ez természetes, hogy szép ruhába öltözünk ilyenkor, de igazából a belső gondolatainkra kíváncsi. De a harmadik gondolat a legfontosabb, hogy nem állott meg az élet, hogy a tanítványok kétségeskednek. Jézus Krisztus ezt elfogadja, látja, de természetesnek veszi, és tovább megy, mert azt mondja, nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. A ti kétségeitekre is én fogok válaszolni, és megerősíteni a hiteteket, ti csak menjetek el, ti csak hallgassatok rám, ti csak ápoljátok a velem való közösséget, és majd elcsitulnak ezek a kérdések, kételyek, választ kaptok. Tehát nagyon fontos, hogy őszintén álljunk az Isten elé a kérdéseinkkel, kételjeinkkel, és nagyon fontos, hogy ezeken ne akadjunk meg, mert ő nem akad fenn. Ő megváltott minket, azért kellett meghalnia, mert tudta, hogy milyenek vagyunk, és csak ez segít rajtunk. De övé minden hatalom, ő meg tud váltani minket, meg tud szabadítani a kételyektől, megőrizni a gonosztól. Hát így, ilyen Jézus Krisztus lép hozzátok, és segít abban, hogy ezeket a gyermekeket fölneveljétek az ő dicsőségére, szeretetben, hitben, reménységben, így legyen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te nem azt várod, hogy mindent elsimítsunk és elrendezzünk, hanem tudod jól, hogy mi erre képtelenek vagyunk, hogy a mi szívünkben ott vannak a kérdések, a kételyek. Köszönjük, hogy te pontosan ezért jöttél le hozzánk, pontosan ezért adtad az életedet, váltottál meg minket. Köszönjük a csodálatos ajándékot, az életet, köszönjük ezt a gyermeket. Köszönjük, hogy az édesanyával ott voltál a szülés nehéz óráiban. És köszönjük, hogy minket arra bíztatsz, hogy neveljük fel őt, mert tiéd minden hatalom és te, ebben segítségünkre leszel. Így kérjük, várjuk a te jelenlétedet a hétköznapokban. Amen. Miután keresztény szülők gyermekeit kereszteljük, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy a gyülekezet előtt, a gyülekezettel együtt tegyetek vallást hitetekről az apostoli hitvallás elmondásával fennállva. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők! Hitetek megvallása után arra kérlek titeket, hogy egyházunk szokása szerint válaszoljatok még a feltett kérdésekre. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom. Együtt is kérjük Isten áldását a megkeresztelte és családjára, a 134. Zsoltár 3. versét énekelve, megáldjon téged az Isten! Családot, hogy foglaljanak helyet a padokban, és mi is mindnyájan foglaljunk helyet, és így hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük Csüröp Gyuláné pap Mária testvérünket, aki 82 évesen hunyt el, és Mihályko Elza testvérünket, aki 73 éves korában adta vissza lelkét teremtőjének. Isten áldja és vigasztalja szeretteiket. A mai istentiszteleten megkereszteltük Róka Miklós és Gáspár Ilona Szeléna nevű gyermekét. Isten áldja a családot és segítse a gyermek hitben való nevelése útján. A gyermekmunkásokat, hitoktatóinkat várjuk az istentisztelet után a gyülekezeti terembe, megbeszélésre, imádságra. Férfi csendes napra hívogatunk, a gyülekezet minden kedves férfi tagját kérem, hogy jegyezze be naptárába az időpontot, jöjjön erre az alkalomra. November 12-én, szombaton 10 órától körülbelül 3 óráig tartjuk ezt a csendes napot, a programot kézbe fogjuk adni majd. Arról lesz szó, hogy mit jelent férfinak lenni Isten szerint ebben a mai világban. Hirdetem, hogy a korábban meghirdetett kirándulás sajnos elmarad, kevés volt a jelentkező. Természetesen, aki már befizette az előleget, azt visszakapja. A reformáció hetében úgy szoktunk ünnepelni, hogy a kerület 4 protestáns gyülekezete együtt készül a reformációra, tehát majd 27-től, csütörtöktől kezdve 4 estén át leszünk együtt, erre is készüljünk. Hirdetem, hogy egy egyedülálló férfi gyülekezetünkből olcsó egyszobás albérleti lehetőséget keres. Segítsünk rajta. A lelkész hivatalban lehet jelezni, ha tudunk ilyen lehetőségről. Még egy kicsit kellemetlen dolog a hirdetnivalók között. De el kell mondjam, hogy aki a temetést intéz, és az egyházi részét egy temetkezési vállalkozónál rendeli meg, az nagy valószínűséggel válhat megtévesztés áldozatává. A temetkezési vállalkozók némelyike nyilvánvalóan anyagi érdekeltségtől vezetve, olyanokat kér meg, mint lelkészt szolgálni, akik nem lelkészek, vagy nem a történelmi felekezetekhez tartoznak. Van olyan állelkész, aki bármilyen felekezetnek a lelkészi ruháját fölveszi, és bármilyen temetést előad, úgymond. Vigyázzunk, ezért a temetéseket mindenképpen, aki valóban lelkészi temetést szeretne hozzátartozójának, az a lelkészi hivatalokban rendelje meg az egyházi részét. Ezt adjuk tovább, hogy mások is tudják. Most folytassuk az istentiszteletet tovább, és énekeljük a bibliaolvasó kalauzunk szerinti mai kijelölt éneket, a 95. Zsoltárt, mind a 4 versével, Gyertek, örvendjünk mindnyájan, így kezdődik. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, Pál apostolnak az efézusiakhoz írt levele 6. fejezetéből olvasom. Isten fegyverzetének felöltése. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Istennek fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy befogadjuk, megértsük, és az életünkben valóság legyen. Ezért kérjük Istent imádságban fennállva. Köszönjük Istenünk, hogy figyelmeztetsz minket, hogy harcban állunk ebben a világban. A sötétség erői lelki harcra intenek minket. Valóban nagyon sok rossz dolgot élünk át napról napra. A saját lelkünkben is megkísértetünk sok-sok gonosz dologgal, türelmetlenséggel, szeretetlenséggel, csalással, és sokféle fajtájával a gonosznak. Köszönjük, hogy nem számon kérni hívtál ide minket, hanem azért, hogy megtisztíthass, hogy megerősíthess, hogy felruházhass minden fegyverrel, ami szükséges ennek az életnek a harcaiban. Könyörülj rajtunk. Áldj meg minket, tölts el minket a te jelenléted áldásaival, adj nekünk vigasztalást, adj nekünk útmutatást, szent lelkeddel légy velünk Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a 294. dicséret első versét énekelve, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
Bátor szívet ad.
Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem közöttetek, írva található a mi atyánk imádság folytatásában, a Máté evangéliuma 6. fejezete 13. versében a következőképpen. De szabadíts meg a gonosztól. Foglaljuk el helyünket. A mi atyánk imádsággal kapcsolatban minduntalan az a kép van előttem, hogy Jézus Krisztus minket csendesen figyelmeztet, kiigazít, hogy mire is van szükségünk, miért is kell imádkoznunk. És az utolsó két kérés az ugyanarra vonatkozik. Ez talán azt jelenti, hogy nem csak csendesen figyelmeztet és igazít ki minket, hanem nyomatékosan teszi ezt. Mármilyen csendesen figyelmeztet, nagy a nyomaték azon, hogy vigyázzatok, nem is tudjátok, hogy milyen nagy veszélyeknek van kitéve az életetek ebben a világban. Nem valami nevetséges, ügyefogyott patásról van szó, amikor a kísértőről beszél a Biblia, hanem az Isten teremtésének profi tesztelőjéről, ahogy a múlt héten hallottuk az előző kérés kapcsán, hogy ne vígy minket kísértésbe. A mindenható Isten rábízta az ő teremtett világának, és benne elsősorban a hívő embereknek a tesztelését. És ezen keresztül a fejlesztését és edzését egyben, mert mi nem tárgyak vagyunk, akiket úgy tesztelünk, hogy elroncsolódunk közben, hanem fejlődhetünk, hogyha figyelünk. Tehát a mindenható Isten szakemberre bízta, ami tesztelésünket és fejlesztésünket, ő a kísértő. Ezért hangsúlyozza itt Pál apostol is a felolvasott hosszabb szakaszban, hogy föl kell magunkat fegyverezzük. Az Isten egész fegyvertárat kínál, mert csak úgy állhatunk meg, úgy fejlődhetünk, úgy lehetünk a Isten szerinti emberek ebben a világban, hogyha az összes fegyvert, amit csak ő kínál, igénybe vesszük. Most ezt nézzük meg, hogy hogyan szabadít Isten a gonosztól minket. Milyen fegyvereket ad kezünkbe? Hát ez a szabadítás, ez úgy történik, hogy mindig nekünk is szerepet ad. Nekünk kell ezeket fölvenni, kezünkbe venni, de az Isten adja ezeket a fegyvereket. Nézzük meg először azt a részét, hát 6 fegyvert számolok én itt, amiről beszél. Az első 3 olyan dolog, amit csak magunkra kell helyezni, és akkor rendben van minden. A másik 3 pedig olyan dolog, amit forgatni kell, igazgatni és tanulni, viselni, amivel már igazán harcolni kell. Nézzük először az első 3-at a lelki fegyverzetből, hogy mivel szabadít meg az Úr minket a gonosztól. Az első, amit mond, hogy övezzétek fel derekatokat igaz lelkűséggel. Az igazságra vonatkozóan a Bibliának 2 különböző kifejezése van. Az egyik a jellemre vonatkozik, tehát, hogy legyünk igazságosak. De itt nem ez a szó szerepel, hanem egy másik szó, ami a valóságra vonatkozik, és a hazugságnak az ellentéte. tehát, hogy valódiak legyünk. Övezzük fel a derekunkat igaz lelkűséggel. A felövezés az az alap volt. A mindent megelőző alap a hosszú ruhának az alsó szegélyét fölhajtották, amikor valami fontos dolgot akartak elvégezni, amit sietve kellett elvégezni, hogy ne akadályozza őket ez a hosszú ruha a közlekedésben. Fölövezték magukat, tehát elrendezték a ruházatukat a harchoz. És azt mondja itt a Biblia, hogy az igaz lelkűséggel övezhetjük föl magunkat. Mit jelent ez? Amiről tulajdonképpen a keresztelésnél is szó volt, az őszintességet jelenti. Azt jelenti, hogy szembenézünk azzal, hogy mi mennyire alkalmatlanak vagyunk a harcra. Szembenézünk azzal, hogy mennyire legyőzött minket a kísértő. Hogy mennyire az ő hálójában vagyunk. Tulajdonképpen ez az alap. Az a baj, hogy a legtöbb ember romantikus hősnek képzeli magát. A romantika az az irányzat volt, amelyben már nagyon erősen eltértek az Istenben való bizalomtól, és az ember maga vált a történelem középpontjává, a saját élete középpontjává, és minden ember hősnek képzelte magát. Ilyen romantikus regényhősnek. Nem ez az igazság sokszor, hogy mi az életben küzdünk, és azt gondoljuk, hogy ó, hát milyen nagy hősök vagyunk, hogy mi még templomba járunk, mi még nem csalunk, mi még szeretettel segíteni akarunk. Mi vagyunk a hősök, akik már ebben a világban bizony magunkra maradunk. Azt mondja a Biblia, hogy ez nem jó gondolkodás. Ez nem igaz lelkület. Nagyon sokszor tele vagyunk azzal, hogy csalódunk a világban, hogy milyen az. Hát ilyen világban nem lehet az Istennek élni. Nem lehet igazságosnak és becsületesnek lenni. Holott igazából saját magunkban kellene csalódnunk. Jézus Krisztusban az Isten eljött a mi világunkba. Az igazságtalanság, az önzés földjére, és úgy jött el, hogy nem szerelkezett fel mindenféle különleges dologgal, nem bújt palotákba, nem hadsereg élén próbált megállni és rendet teremteni. Egyszerű ácsmester családjában, ácsmesterséget kitanulva, és aztán, amikor Isten elhívta erre, akkor poros utakon járva korabeli vidékeket, és keresve a kitaszítottakat, a kétségbeesetteket, hirdette nekik az Isten jóságát, és ő helyt állt. És ő mindvégig kitartott. Ő tudott Istenben bízó életet élni. Ismétlem, nem különbözött tőlünk a fizikai eszközeiben semmiképpen. Csak abban különbözött tőlünk, hogy ő az Istenre figyelt és benne hitt. Tulajdonképpen magunkban kellene csalódnunk, nem a világban sosem. Szembe kellene néznünk azzal, hogy mi vagyunk a gyöngék, az erőtlenek. Nem romantikus hősök vagyunk igazából, hanem olyanok, akiket ugyanúgy megcsalt a kísértő, ugyanúgy a hálójába kerített, csak legfeljebb finomabb szálakkal. Nekünk azt mondja, hogy úgy sem érdemes, ilyen világban nem lehet, nézd, add föl. Nekünk más dolgokat súg a fülünkbe, mert tudja, hogy nálunk azokkal érhet célt. Övezzük fel magunkat igaz lelkűséggel. Őszintén álljunk meg az Isten előtt. Engedjük, hogy csalódjunk magunkba, hogy kiábránduljunk magunkból. Ez nekem egy nagyon nagy tapasztalat, és én azt mondom, hogy fizikailag éreztem többször az életemben, hogy mekkora csalódás volt, és rájöttem, hogy igen, én velem van a baj. Az én türelmetlenségemmel, az én lanyhaságommal, ha egy másik dolog volt. Az én kényelem szeretetemmel, vagy az én hirtelenségemmel, az én meggondolatlanságommal. És tényleg szinte fizikai fájdalom volt szembesülni ezzel, hogy igen. Nincs hova fordulnom, nincs kit vádolnom, nincs kire kennem az egész dolgot, velem van a baj. De el kell mondjam, hogy ezek voltak azok a helyzetek, amiken keresztül aztán Isten előbbre vihetett. Nem azok, amikor romantikus hősnek képzeltem magam, és úgy éltem ezt az életet. Hanem amikor csalódtam magamba, és kiábrándultam abból, hogy miket csinálok. És mennyire nem vagyok olyan, mint szeretné. Pál apostol is keresztül ment ezen, a római levélben, a 7. fejezetben ezt részletesen leírja, hogy hogyan csalódott magába. És utána jön a 8. fejezet, amiben diadaléneket énekel arról, hogy aki az Istenben bízik, az győzelmet arat. Ez csak ebben a sorrendben lehetséges, és itt is így van itt. Az igaz lelkűségre lehet fölvenni aztán a megigazulás páncélját, ahogyan itt olvassuk az igében, a következő fegyvert. Tehát a rossz alapot rendezni kell először. A hétköznapi ruhánkban nem tudunk harcolni. Mi önmagunktól nem vagyunk alkalmasak arra, hogy Isten szerinti életet éljünk. A kísértő, könnyű zsákmányai vagyunk, ha az önmagunk erejében bízunk. De ha ezzel tisztában vagyunk, akkor jöhet az igazi alap, a megigazulás páncélja. Hogy Jézus Krisztus pontosan azért jött, és itt a megigazulás, itt már az erkölcsi igaz szó van ebben a kifejezésben. Tehát Jézus Krisztus azért jött el ebbe a világba, azért élt egy teljesen igaz életet, amely gyönyörű volt és Isten előtt kedves, hogy ezt fölajánlja és föláldozza a mi megváltásunkra. Hogy nekünk adja. Mert csak ilyen áron lehet miénk ez a fegyver, ez a páncél. Az Isten az ő vére árán kovácsolta azt nekünk, mert csak ebből lehetett jó fegyver a kísértő ellen. Hogy Jézus Krisztusban az Isten nekünk megbocsát, és a gyermekeivé fogad. Ez a megigazulás páncélja. Aki ebben van, ezt ölti magára. Aki azt mondja, hogy igen, Uram, én nem vagyok alkalmas, hogy a jóért harcoljak, mert lám-lám, a kísértő léptennyomon elbuktat, de te megvívtál, értem. A te gyermekedként tanulhatok tőled, téged hívhatlak segítségül újra meg újra. A megigazulás páncélja, így el lehet indulni a csatába. Ezt föl kell venni mindenképpen. És a harmadik dolog, amit említ, még magunkra kell venni, és aztán különösebb dolog nincs vele, azt mondja, hogy felsarúzzuk a lábunkat a békesség evangéliumának hirdetésének a készségével. Nagyon fontos tudni, hogy a megváltásunk az nem öncélú dolog. Hogy Isten mások érdekében hív el minket, hogy mi benne higgyünk, és az övéi legyünk. Hogy készségesek legyünk mindenkinek mondani ezt az örömhírt, hogy te is lehetsz az Isten harcosa. Ateistaként, nyilvánvaló bűnösként, szenvedélybetegként, bármiként odafordulhatsz az Istenhez, szembenézhetsz az alkalmatlanságoddal, és megkaphatod a megváltó Jézus Krisztus szeretetét. Ne legyünk passzívak, ugye a békesség evangéliumának, hirdetésének a készsége, a saru, amelyet föl kell vennünk. Hogy ebben a világban feladatunk, küldetésünk van, a többi ember felhívni erre a csodálatos lehetőségre, hogy ők is élhetnek a Jézus Krisztusban való hitben, csodálatos örömben és békességben. És akkor itt jönnek azok az eszközök, az a három, ami már mozgó eszköz, amivel már konkrétan harcolni kell, csatába menni. A pajzs az első ezek közül. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. A páncél nagyon szükséges volt, a megigazulás páncélja, amit fölöltöttünk, csak az mégiscsak hiányos. Nem lehet olyan páncélt alkotni, amely mindent elfed. Ezért szükséges a pajzs, hogy azokat a részeket is védelmezze, amiket a páncél nem fed el. És ezt úgy mondhatnám, hogy a hitünk az valami komplex, összetett dolog, aminek az alapja, az alfa és omegája a Jézus Krisztusban való hitünk, hogy ő megváltott minket. De ez önmagában nem elegendő egy hívő élethez. Aki itt megreked, hogy ezt megtanultam, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm, meghalt a bűneimért, én az Isten gyermeke vagyok, és kész, és itt leül, ki van téve a kísértő mindenféle mesterkedésének. Ugyanúgy, hát ha nem is ugyanúgy, de nagyon. Mert ennek a páncélnak vannak csatlakozása is, vannak olyan részek, amiket nem tud elfedni. A szemünk elé nem tehetünk páncélt, már ugye sisakrostély volt a középkorban. Mindenképpen ki kell lássunk. Nyakunk is egy ilyen dolog. Mert akkor nem tudnám forgatni. Tehát kell a pajzs. A hit pajzsa. Hogy megtanuljunk Jézus Krisztusban bízni az élet mindennapi dolgaiban is. Amikor jönnek a nehézségek, amikor jön egy betegség, amikor jön a munkanélküliség, amikor megsértenek engem, amikor megbántanak, amikor úgy érzem, hogy erőtlen és tehetetlen vagyok, tanuljak meg hinni, bízni Jézus Krisztusban, aki abban a konkrét nehéz helyzetben is egyedül tud engem segíteni. A hit pajzsa olyan dolog, amit föl kell venni és forgatni, és mindig oda tenni, ahonnan a kísértések jönnek. Tehát a Jézus Krisztusban való hitet alkalmazni tudni kell az életbe. Ezt szoktam mondani, hogy mi kifejezetten sokkal kevesebbszer megyünk orvoshoz, és sokkal kevesebb gyógyszert veszünk be, mert Jézus Krisztusban bízunk. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell akkor orvos, és nem kell gyógyszer, de azt jelenti, hogy fölöslegesen, biztos, hogy nem, hogy csak azért, hogy egészen biztonságban legyünk, jaj, és hogy minden áron valamit beszedjünk, mert kell valami. Nem. Az első az imádság. És természetesen Isten rámutat, hogyha valamire szükség van, orvosra, gyógyszerre, akkor az is jön. Meg kell tanulni a hétköznapokban bízni az Istenben. A következő fegyver a sisak, amit így mond, hogy vegyétek fel az üdvösség sisakját is. Ez pedig azt jelenti, hogy bátrak legyünk. A harcban bátorságra van szükség. A harcban nem indulhatunk olyan gondolatokkal, hogy jaj, csak nehogy valaki valamit megkarcoljon rajtunk, nehogy valami komolyba kerüljünk bele, csak figyeljük, hogy hol jön a veszedelem, és gyorsan fussunk meg. Nem. Harcolni csak bátran lehet. És az üdvösség sisakja egy ilyen dolog, hogy azzal lehet menni a harcba, hogy tudom, hogy senki és semmi nem árthat nekem igazán. Hogy én az Isten gyermeke vagyok, akinek ez az időszaka, amit itt ezen a földön tölt, a tanulási időszak, a próba időszak, és az igazi ország, amit nekünk készített az Isten, az hátra van. Ahol igazán szeretett közösségben élünk és munkálkodunk majd. Úgyhogy, ha bajunk esik, ha netán az életünknek esik baja, és meghalunk, akkor sincs igazán baj, csak oda kerültünk. Az igazi örömbe, az igazi szeretet országba, az Isten jelenlétébe. Az üdvösség sisakja tesz bátrakká, hogy ne tántorítson el egy-egy gúnyos mosoly, ne tántorítson el egy-egy kifejezett ellentétes vélemény, hanem bátrak legyünk, és ragaszkodjunk mindahhoz, amit megismertünk az Istenből. És végül a hatodik fegyver, amelyik leginkább támadó fegyver, ez a lélek kardja, az Isten igéje, így mondja. Hogy készülünk fel a harcra? Úgy, hogy megismerjük a Bibliát. Úgy, hogy szinte isszuk magunkba a szavait, hogy mit is mond az Istenről, hogyan kell nekünk élni, hogyan bátorít, melyik helyzetben mire kell vigyáznunk. Napról napra táplálkoznunk kell Isten igéjéből, megismernünk, és akkor meg fogjuk tanulni, hogy mi az Isten gondolata is, mit akar egy-egy helyzetbe is. Kiismerjük a sátánt is, hogy mivel próbálkozik, és mivel kísért minket, és a többieket is látjuk, hogy mivel tudunk nekik segíteni. És megtanuljuk forgatni a kardot, tehát a gondolatoknak segíteni tisztázódni. A saját életünkben is, meg mások életében is. Tehát ez nem egy harcias dolgot jelent, hogy majd mi megmutatjuk, és miénk lesz a győzelem, és ledöfjük az igével az ellenfeleket, hanem azt jelenti, hogy a gondolatainkat tisztán tudjuk tartani, és mások gondolataiban is segíteni tudjuk, hogy hogyan gondolkozzanak, és hogyan tartsák tisztán. Szabadíts meg a gonosztól. Az Isten szabadítani akar minket úgy, hogy ezeket a fegyvereket adja. És ha ezeket fölvesszük mind magunkra, és forgatjuk napról napra, használjuk őket, akkor szabadok leszünk a gonosztól. Ez egy csodálatos lehetőség, csodálatos dolog. Persze közben nem vagyunk tökéletesek, vannak dolgok, amikben egy-egy nyíl esetleg eltalál, de akkor is ugye a megváltás, a bűnbocsánat érvényes ránk. Minden esetre azt mondják erről az igéről, hogy ez a szabadíts meg, ez egy olyan kifejezés, hogy tartsd távol tőlünk, tehát a távoltartásról van szó. Nekünk van erre szükségünk, mi gyengék vagyunk önmagunkba. Az Isten abban segít, hogy távol tartsa tőlünk, mint azt, aki a családban erőszakot alkalmaz, attól szokták így távol tartani az ember bírósági ítélettel. Hát így tartja távol tőlünk a kísértőt az Isten, hogyha ráfigyelünk, ha fölvesszük az ő fegyvereit, és megtanuljuk azokat forgatni. Így legyen. Amen. Válaszoljuk az ige hirdetésre a megkezdett 294. dicséret második versét. Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül.
Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül, lelkem a viharból, bűnből minden bajból, hozzád menekül, bár a föld mind romba dőlt, s ha a pokol hadahány tört, Jézus maga áll ő.
Jöjjetek, testvérek, imádkozunk ismét fennállva. Köszönjük neked, Istenünk, hogy adod a keserű pirulákat a mi gyógyulásunkra. Csalódást adsz önmagunkban, ami a legkeserűbb pirula a számunkra. Adj, Uram, készséget, hogy ezt bevegyük, hogy ezt megértsük, hogy nem a világgal, nem az élettel van a baj, hanem velünk. Mi vagyunk a kísértőhetőek, az esendőek. Mi köszönjük, hogy éppen ezért jöttél Jézus Krisztusban hozzánk, hogy a halálod árán is kiszabadíts minket az ördög fogságából. És köszönjük, hogy kínálod a fegyverzetet. Szeretnénk, Uram, benned bízni, aki megváltottál és gyermekeddé fogadtál minket. Szeretnénk nem csak úgy egyszer s mindenkorra elintézve bízni benned, hanem szeretnénk az életbe megtanulni, forgatni a hit pajzsát. Megtanulni, hogy minden nehéz helyzetben te vagy a megoldás, és téged kell segítségül hívjunk. Köszönjük, hogy mindez nem öncélú az életünkbe. Köszönjük, hogy azért hívtál el, azért találtál meg minket, hogy másoknak is utat tudjunk mutatni. Segíts ebben. Segíts megismerni ígédet. Segíts, hogy ígyuk magunkba a te szavaidat, hogy valóban tisztázni tudjuk a saját gondolatainkat is, és mások gondolataiban is tudjunk rendet vágni és utat mutatni. Köszönjük, hogy benned védve vagyunk a gonosztól, köszönjük, hogy te távol tartott tőlünk, hogy szabadon fejlődhessen a mi életünk. Kérünk, segíts az egyetlen igazán fontos feladatban, hogy amit ránk bíztál, hogy ápoljuk a veled való kapcsolatot napról napra. Amen. Most kiki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most folytassuk az imádságot lélekben, és egész nemzetünket vonjuk be imádságunkba a himnusz éneklése közben. És ha már népünknél tartok, akkor hirdetem, hogy a jövő vasárnap lesz a 56-os forradalom szabadságharc 60 éves évfordulója, és a kerület vezetése ezt az ünnepséget a katolikus templomban, itt a szomszédban, a Szent Imre téren kezdi, 8:30-kor egy ökumenikus alkalommal, ezt is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és énekeljük a 478. dicséretet, Rádai Pál szép énekét. Rádai Pál második Rákóczi Ferenc személyi titkára volt, ő írta ezt az éneket. Ó, irgalmas Isten, így kezdődik, mind a hat versét énekeljük el.